Mert először a Norbiék szóba került ezeknek az előadásoknak a megszervezése, megtartása, akkor ő azzal vezette fel, hogy hát ez a kis csoport változó létszámmal, de minden esetre nyugodtan terhelhető, mert már azért nem kezdők. Na most az egy hónappal ezelőtt a mentális testnél már látszott, hogy itt hát az a terhelhetőség azért meglehetősen vagy korlátos, és bizony nagyon-nagyon érdekes jelenség, hogy ahogy haladunk befelé, vagy felfelé, a valódi lényünk központja felé, úgy szokott csökkenni az érdeklődés, és úgy válik a téma egyre inkább idegenné. Tehát a kauzális test végül is az inkarnálódó énünknek a székhelye, a lélek, vagy a szellemi léleknek a központja, és igazából a valódi ember, amely halhatatlan, és hát ez már érdekes módon lényegesen kevesebb embert vonz. Na most ez olyan hatalmas téma, hogy igazából két nagyon keskeny kis szeletkét emeltünk ki, vagy vettünk ki. Az egyik ez a bizonyos csoportlélek és egyéni esülés, a másik pedig a beavatások útja, az úgymond az átlagembertől fölfelé a mesterig, vagy az emberi fejlődés végéig. Na most talán mind a kettő elég érdekes ahhoz, bár egyik se annyira könnyű, hogy talán a tisztelt hallgatóság figyelmét le fogja kötni. Miről szól ez a bizonyos csoportlelkek és az egyéni esülés dolog? Valójában arról van szó, hogyha megnézzük az állatokat, a fejlett állatokat, összehasonlítjuk az emberrel, akkor azt látjuk, hogy valami nagyon-nagyon különböző, tehát elég nehéz abba a bizonyos darwini modellbe beilleszteni az állatoknak és az embereknek a viselkedését. Mire gondolok? Tehát például az állatok úgy tűnik, hogy a megszületésük pillanatában rendelkeznek bizonyos tudással, ami teljesen független attól, hogy hol, milyen körülmények között hogyan születnek meg. Tehát egy kis csirke, mint kibújik a tojásból, abban a pillanatban tudja, hogy a héjától menekülni kell, el kell bújni. Vagy hát én például falusi vagyok, ahol legalábbis a gyerekkoromban mindenhol, minden háznál voltak állatok, a szárnyasoktól kezdve egészen a lóik felfelé, és hát nagyon érdekes volt megfigyelni ezeket az állatokat. Tehát például a tyúka sokkal nyugodtabban ül a tojáson költ, mint mondjuk a kacsa. Ezért aztán a kacsa tojást gyakran a tyúkkal keltetik ki, és amint a kiskacsák kibújnak a tojásból, automatikusan elindulnak a víz felé. Függetlenül attól, hogy nem kacsamama költötte őket, és szegény tyúkanyó pedig ott kap szívbajt, mert a tyúk viszont nem tud úszni. Tehát kétségbe esetten próbálja megakadályozni. Ezzel szemben az ember gyerek az igazából semmit nem tud, mindent tanulnia kell, de mindent meg tud tanulni. Tehát teljesen attól függően, hogy milyen környezetben születik, a világ bármely nyelvét meg tudja tanulni, és ha ilyen ennek is előfordultak néha, hogy tényleg farkasok vagy vadállatok nevelik fel, akkor ugyanúgy morognak, azt a nyelvet tanulják meg, és akkor utána soha nem tanulnak meg emberként viselkedni, és így tovább. Tehát valami teljesen különböző a két, tehát az ember és az állat gyereke között. Most a másik kedvenc példám ezzel kapcsolatban, ami egy dokumentált eset, ami a Távol-Keleten esett meg, ott sok helyen élnek szabadon ezek a kis majmok, ezt tudjuk, és hát imádják megdézsmálni az ültetvényeket, a különböző ültetvényeket, és Japánban történt, hogy a majmok hát a krumplit lopkodták a földek, krumpli földről, és ahogy szaladtak és menekültek a zsákmánnyal, valami patakon vagy kis folyócskán kellett átmenni, és az egyik majom belejtette a lopott krumpliait a vízbe. És aztán kihalászta, és rájött, hogy sokkal finomabb a krumpli, hogyha meg van mosva, tehát hogyha földet lemossa róla. Úgyhogy az egész majom csapat ennek hatására elkezdte mosni a krumplit. Na most ez a tanulási folyamat. Igen ám, csak hogy ugyanennek a majom fajtának a más egyedei egy 1000 kilométeres távolságban valahol valamelyik indonéz szigeten, tehát ugyanennek a fajtának az egyedei éltek. Egy-két év elteltével, lásd csodát, ugyanúgy elkezdték mosni a krumplikat, mint ahogy a japán majmok. Tehát történt valami információ átadás, nem Japánból importáltak oda majmokat, hogy tanítsák meg az indonéz majmokat. Tehát valahol egy nem látható, hanem fizikai szintet kikerülő kommunikáció történik, és ez bizony, ez a bizonyos csoportlélek, amin keresztül egy adott faj vagy fajta egyedei valamennyien csatlakoznak, annak részei, és gyakorlatilag ez a központi csoportlélek az, amitől a kiskacsa azonnal tudja, hogy ő kacsa és irány a víz, és a független a távolságtól a majmok megkapták azt az információt, hogy a krumpli megmosva finomabb. Na, tehát valójában erről a folyamatról lesz szó, hogy ez, hogy is néz ez a csoportlélek ki, és hogy lesz ebből ember, és mitől teljesen más az ember, mint az állat, és ebből igazából az következik, hogy hát évtizedek óta olvasom ezt, hogy a tudósok, az antropológusok az úgynevezett hiányzó láncszemet keresik az ember és a majom között, és telnek az évtizedek, és nem találják, mert ez már megint ember, hopp, ez a lelet meg még mindig állat, tehát az átmenetet, a hiányzó láncszemet nem találják, és meg fogjuk látni, hogy azért nem találják, mert nincs. Tényleg először csak néhány olyan ábra, amit tulajdonképpen már láttuk is egy kicsit más megjelenítésbe. Ez a tudatnak a kibontakozását mutatja, amiért felteszem az egy-két alapfogalomnak a tisztázása. Ugye több előadáson elhangzott, vagy bemutattam már a három teremtő kiáradásról szóló ábrát, ami azt mondja, hogy az isteni hármasság, a megnyilvánult hármasság, tehát az Atya, Fiú, Szentlélek, vagy hagyj ne ragozzam, az akarat, bölcsesség és tevékenység aspektus hogyan árad ki, és hát ebből az első lépés a harmadik logosznak, vagy ha úgy tetszik, a Szentléleknek a kiáradása, amely mind a létezés valamennyi szintjén, tehát a hét síkot, ezt már szerintem mindenki fújja fejből, ennek során létrehozza az minden síkon annak az adott síknak a nagy-nagy idézőjelbe téve anyagát. Hogyha a fizikai szintre gondolunk hasonlatként, ugye a legeslegegyszerűbb anyag a hidrogén, akkor mondhatom azt, hogy minden szinten létrehozza annak a szintnek a hidrogénjét. És majd ebből fog kialakulni az összes többi, ez még csak a rendezetlenség, a káosznak a szintje. Na most a második logosz, a bölcsesség aspektus, vagy ha úgy tetszik, a krisztusi aspektus, az, ami elindul, és ugyanígy ebből a hidrogénből elkezd formákat, tehát a hidrogént azt tényleg idézőjelbe véve értsék, ebből a hidrogénből elkezd építkezni, és ha úgy tetszik, a periódusos rendszert felépíti minden síkon annak megfelelően, és egy nagyon-nagyon érdekes folyamat zajlik le, hogy ezek a kiáradó úgynevezett monádok, vagy isteni szikrák, ezek minden síkon magukhoz vesznek egy-egy úgynevezett permanens atomot. Na most, amikor, ez egy nagyon-nagyon lényeges fogalom, nem tudom, hogy amikor a reinkarnációról volt szó, ezt mennyire sikerült tisztázni, hogy az ember, aki mind a hét síkon létezik, minden síkon rendelkezik egy úgynevezett permanens atommal, ami végig kis, ami állandó, ugyanaz az atom az, ami az egész létezése és fejlődése során létezik, és amikor mondjuk elkövetkezik egy fizikai halál, vagy egy asztrális halál, akkor az úgy történik, hogy ez a permanens atom, a legjobb példa a számítógép, hogy amikor azt mondom neki, hogy kikapcsolás, leállás, ugye az olyan, mint a halál, átmeneti, de minden esetre egy leállás, akkor az összes beállítás mentődik egy háttértárra, a merevlemezre. Na, tulajdonképpen ez a permanens atom, és amikor újra bekapcsoljuk, akkor ez az összes beállítás visszahozódik, visszatöltődik a gépbe, és holnap ugyanott tudom folytatni a munkámat, mint ahogy a leállítás előtt abba hagytam. És valójában ez az egész fejlődés, hogy ásvány, növény, állat, ember és ember feletti, ez arról szól, hogy ezek a permanens atomok, amiről el tudjuk képzelni, hogy egy ásvány esetében egy nagyon-nagyon egyszerű, nagyon-nagyon kevés tárolandó információ van, ahogy bonyolódik a lényünk, úgy válik egyre összetettebb ez az információ, tehát például mire gondolok, hogy a fizikai szinten olyan jellegű információk tárolódnak az ember halálakor, hogy mennyire volt mondjuk lusta, vagy aktív, vagy tudom én, nagy étkű, vagy nagy természetű, vagy tehát ilyen fizikai jellegű hajlamok, hogy asztrális szinten már, hogy mennyire romantikus, meg hirtelen haragú, meg tehát hasonló dolgok, hasonló ilyen beállítottságok, és amikor tér vissza egy új életbe, akkor ugyanez az információ fog feljönni, tehát a hirtelen haragú emberbe a következő testetöltésébe is alapvetően benne lesz ez a hirtelen haragúságra való hajlam, az más kérdés, hogy utána ezt megvalósítja, de mindenképpen ez a hajlam benne lesz. Na most még egy példa, 34 évvel ezelőtt kaptam meg az első asztali számítógépemet, akkor egész szolnok csodájára járt, mert egész különleges dolgot tudott. Volt egy 10 megabájtos Winchestere. Eltelt 10 év, ezt kb. 2 vagy 3 hete vettem ezt a gépet, 1 terabájtos Winchestere van, segítek 100 000-szer akkora. Gyakorlatilag egy ugyan, mert és hogy mennyivel több információt kell tárolni. Tehát gyakorlatilag egy ugyanilyen folyamat, hogy 1000-szer, 100 000-szer, 100 milliószor több információt kell tárolnia ezeknek a permanens atomoknak. Tehát valójában ez az emberi fejlődés, vagy egyáltalán a fejlődés arról szól, hogy egyre összetettebbé, komplexebbé, nagyobb tárolókapacitásúvá tudjanak válni ezek a bizonyos permanens atomok az állati fejlődésbe, mindaddig, amíg elérkezik a harmadik kiáradás, az atyának, vagy az akaratnak a kiáradása, amitől az ember ember lesz, és soha többé nem lesz állat, függetlenül attól, hogy milyen ilyen köznépnek szóló, vagy egyszerű embereknek szóló vallás azt mit mond. Ezoterikus vallás ilyet egyik sem mond. Ezt az ábrát ugye többször bemutattuk, ismerik ez az embernek a felépítése, ugye egész idáig korábban erről volt szó, az a fizikai test, éterikus testről, asztrális, mentális testről, és gyakorlatilag ez a kauzális test, ez a bizonyos isteni szikra az, amitől az ember emberré válik, és amitől a lélek egészen a fejlődésének a legutolsó fázisáig tartózkodik, illetve a hármasság, tehát ez ezt nevezzük alsó hármasságnak, ezt a felső hármasságnak az ember összetételébe, és ez pedig a monád, az isteni szikra a maga ugyanolyan hármasságába, mint ahogy az istenséget is hármasságnak mondj, op, szurik. Illetve ez egy ugyanennek a felépítésnek egy másik ábrája, tehát annyit is látható, hogy alsó hármasság, vagy alsó bén, ő az Ádám, a Biblia Ádáma, ez a személyiség, a felső hármasság, vagy szellemi hármasság, a mennyei ember, vagy felső én, és ezt ugye szoktuk egyéniségnek is nevezni, illetve a monád, ami hát az istenségnek vagy a mennyei atyának a tükröződése. Na most ezek a kis fekete pöttyök, ezek a bizonyos a permanens atomok a létezés egyes szintjein, és gyakorlatilag az emberi vállás, hogy ennek az összekötésnek a megjelenését fogja jelenteni, mert ez már ez az alsó hármasság, ez a fejlett állatokban is megvan és benne van. Illetve az egész állati fejlődés afelé halad, hogy valamennyi szinten, ugye ez a háttértár az egyre bővüljön és több mindenre legyen képes. Na most a hét elsődleges csoportlélek, hát rengeteg, ebben az előadás sorozatból rengeteg minden kimaradt, amiről jó lett volna, vagy kellene beszélni. Többek között a hét sugárral kapcsolatos tanítások vagy információk. Ezt úgy képzeljék el megint, mint hogy a homogén napfény, hogyha egy prizmán keresztül vezetjük, akkor hét különböző színre bomlik fel. Ugyanúgy ez az isteni energia jól behatárolható hét különböző sugárra bontható fel, tehát a megnyilvánulás világába. Az első sugár az atya sugara, az akarat sugara, a második a krisztusi sugár, vagy bölcsesség szeretet sugara, és a 3-tól 7-ig, tehát a maradék 5, az pedig a tevékenység és annak a különböző aspektusai. Tehát gyakorlatilag itt látható az, hogy amikor egy ilyen isteni tehát megnyilvánul egy isteni szikra, egy monád, akkor ugye itt a háromság az azt jelenti, hogy tehát mind a három szinten megvan az ő maga permanens atomja, csatlakozik hozzá egy felső hármasság, ami szintén 3 darab permanens atomot tartalmaz, illetve még egy háromszög az alsó hármasság, és gyakorlatilag egy ilyen egy csoport lelkekbe tömörülnek össze ezek a hasonló, tehát azon a sugárhoz tartozó, hát igazából hetességek, és valójában nagyon érdekes, hogy a sugarukat megtartják teljes fejlődésük során, és nem keverednek. Ez azt jelenti, hogyha valaki első sugaras ásványból járt végig évmilliárdok alatt, még most is első sugaras, mert a monád ahhoz tartozik, és az soha nem fog keveredni, és ez például a különböző emberi karaktereket is nagyon megmagyarázza. Na most először ezeket a csoportlelkeket a mentális síkon lehet látni, érzékelni. Aki itt volt, az hát ne várja ki ilyet, hogy ilyen apró részletre emlékezzen, hogy a mentális világ lakóiról tartott előadásba benne volt, hogy a csoportlelkek először a mentális síkon láthatók, tehát úgymond azok is lakók. A második élethullám, tehát a krisztusi hullámnak a 7 fő áramában lebegnek, és a legalsóbb szinten 3-as burok veszi körül. Itt látható, hogy 3 burok, a fizikai, bocsánat, fordítva, tehát mint a hagymánál, hogy a legnagyobb vagy a legsűrűbb van a legkívül, tehát a fizikai, asztrális és mentális. Na. És ez gyakorlatilag olyan, mint tehát ez egy átmeneti állapot, ennek az egésznek a célja, lényege, hogy az ember, a teljes emberi elkülönülésnek egy ilyen, tehát azt megelőző hosszú-hosszú állapot. Ez a vödörvíz hasonlat, ez azt jelenti, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy képzeljék el, mintha lenne egy teli vödör vízzel, és ez lenne a csoportlélek. Na most, amikor abból a csoportból egy egyed, egy állati egyed, vagy egy növényi egyed megszületik, akkor az olyan, mintha ebből a vödörvízből egy pohárkával kivennének, és addig, amíg a fizikai életét éli ez az állat, addig, vagy növény, addig ezt a pohárvizet használja. Na most az élete során szerez tapasztalatokat, tehát azok a tapasztalatok ebbe a pohárvízbe kerülnek vissza, átszínezik, és amikor elpusztul, vége az életének, akkor ez a pohárnak a tartalma visszaöntődik a vödörbe, és ennek következtében, tehát az a tapasztalat, amit megszerzett, az belekerül a nagy közös egészbe. Azonnal érthető, hogy a csodába tudták 2-3 éven belül az indonéz majmok, hogy mire jöttek rá a japán majmok. Mert azonnal, tehát visszakerül a vödörbe, és azt követően egy újabb egyed, megint egy pohár vizet, de kimer, de abból akkor az már tartalmazza, nyilván hígítva, hiszen ha beleöntök egy pohárat a vödörbe, akkor az hígul, de mégis tartalmazza egy előző állatnak a tapasztalatait. És érthető, hogy honnan tudja a kiskacsa, hogy vízhez kell menni, és a kis csirke, hogy menekülni kell a héjától, és így tovább, mert ő az faj társainak az összes tapasztalatát hozza magával. Ellentétben az emberrel, akinek nem áll rendelkezésére, vagy legalábbis még nem, az majd egy következő dolog. Na most a magzati élet hasonlat, ez pedig olyan, mint de valóban egy magzat esetében, hogy egy burokban, védett környezetben, pontosan ez a burok jelenti a védelmet, úgy fejlődik. Folytatódik a fejlődés, főleg az állatvilágban egyre gyakrabban előfordul, tehát egyre többször előfordul az, hogy ezek a csoportlelkek osztódnak, egyre kevesebb egyedet tartalmaznak, el lehet képzelni, hogy tudom én, a közönséges légy csoportlélekhez sok-sok milliárdnyi egyet tartozik, addig mondjuk a lipicai ló csoportlélekhez, ahhoz már adott esetben csak néhány száz vagy néhány ezer. Ez sok-sok osztódásnak a következménye. Egyszerre már ezt az ábrát is bemutattam, az okkult törzsfejlődés. Egy nagyon érdekes, hogy ez a bizonyos ásványnövény állati fejlődés, ez teljesen párhuzamosan fut az angyali fejlődéssel, és ez mutatja azt, hogy miből mi lesz. Tehát például a hüllőkből soha nem lesz ember, mert azok egy más irányba fejlődnek tovább, vagy mondjuk a polipokból se lesz soha ember, hanem azokból különböző természetszellemekké fognak válni. És az asztrális testnél említenem a mentálisnál. Mentális tesznél beszéltem az angyali rendekről, most Adrien erről a részről fog beszélni, a tanítványok, adeptusok, és hát a végén a kettő ismét összeér, mint ahogy az ásványból elindult, és a diáncsohánoknál, vagy napszellemeknél ér össze az egész. Hát itt a különböző legendákból, leírásokból, mesékből ismerjük ezeket a fogalmakat, a felhőszellemeket, a szilfideket, vagy a szalamandereket, a különböző tündéreket. Ugye láthatod, hogy a madarak és az emlősök fejlődés az teljesen különböző, úgyhogy a tyúkból se, a kis csirkéből se lesz soha ember, hanem majd az más korszakokban, más világokban az angyali renden keresztül fejlődnek. Na most ezen próbálok majd egy kicsit gyorsan átfutni a különböző csoport lelkeken. Ez itt például egy ásványi csoport lélek. Ez azt jelenti, tehát ugyanúgy megvannak a monádi hármasság, a felső hármasság, és azok alkotnak egy ásványi csoportlelket, amik közül vannak, amelyik megnyilvánultak, különböző ásványi tömbök, ez itt az A, ez éppen azt jelenti, hogy megsemmisült egy ilyen ásványi csoport tömb, és visszatér az alsó hármassága ebbe a csoport lélekbe. Ez gyakorlatilag a fizikai tudat ébredésének a teren, most itt nehogy emberi szintű fizikai tudatra tessenek gondolni, hanem arra, hogy aki tanult ásványtant, azért tudja, hogy az ásványok egészen különleges reakciókra képesek, külső hatásokra, tehát például külső nyomásra, vagy kémiai hatásokra át tudnak alakulni, ugye mindenki ismeri, hogy a szénből hogyan lesz gyémánt, rendkívül magas hőmérséklet, rendkívül magas nyomás hatására, és ha ilyen nagyon heves külső fizikai behatás éri, akkor az első rezdülések az asztrális atomba, tehát itt erre a bizonyos permanens atomra tessenek gondolni, hogy itt a legeslegalsó pont ez a fizikai, de már benne van teljesen alvó állapotban az asztrális meg a mentális, ha úgy tetszik, 0 megabajtos kapacitással, ugye, ha mint háttértár, és az egészen különleges élénk behatások hatására az első rezdülések megtörténnek az asztrális permanens atomba. Csak érdekességként valaki ellenőrizhet, vagy bárki ellenőrizheti, hogy mi a kedvenc drága köve. Ezek viszonylag jól beazonosíthatók. És akkor, hogy aztán valóban így ez a saját sugara, az természetesen más egyéb dologtól is függ. Na most egy növényi csoportlélek esetében itt annyi a különbség, hogy az ásványi csoportléleknek a hármas burkából csak kettő maradt, mert a legkülső fal, a fizikai fal, az felbomlott, és a növénynek az étertestét kezd el építeni és erősíteni. Tehát tudjuk, hogy a növények esetében már nagyon határozott éter testük van, ezt bárki megtapasztalhatja, hogy mennyire más az energia, hogyha mondjuk egy fenyőfát ölel át, meg mondjuk, hogyha egy bükkfát. Tehát itt már a növény esetében csak az asztrális és a mentális burok maradt fenn. A tevékenység itt áttevődik az asztrális síkra. Értsük azon, hogy az asztrális permanens atomnak a fejlesztésére. Állítólag a dévák, tehát az angyalok azok, amik ezeket a permanens atomokat az egyik növényi formától a másikra vezetik. És azt mondja, hogy hosszú életű növényeknél halvány rezdülések már megtörténnek a mentális egységben, tehát a mentális permanens atomban. Menjünk tovább. Ez immár egy állati csoportlélek, ugye beszéltünk róla, hogy az állatoknak már nagyon határozottan van asztrális teste, tehát érzelmeket éreznek, tudnak kifejezni. Ennek építésére és létrehozására a külső, tehát a növényi asztrális burok felbomlott, és immár az itt az asztrális testeket erősíti. Nyilván itt a permanens atomok már sokkal változatosabb rezgéseket fognak fel, tehát a nagyon pici megabajtos háttértárolóból ez most már kezd szépen növekedni, és egyre több információt tárolni és hordozni. És mivel itt ezek már sokkal változatosabb rezgéseket tudnak felfogni, ezért az elkülönülés, a szétválás, a fajokra bomlás sokkal gyorsabbá válik, és sokkal, tehát nagyon gyorsan elkezd csökkenni az egyes csoportlélekhez tartozó egyedeknek a száma. Na most ezt látjuk egy állati csoportlélek osztódásakor, hogy hasonló módon, amit a időnként filmeken láthatunk, hogy egy egysejtű fizikai élőlény hogyan osztódik, hogy betüremkedik itt, és a sejthártya, és egyszer csak megtörténik a kettévállás. Tehát itt is egy ilyen folyamat játszódik le, és ez követően, tehát például tipikus, amikor mondjuk egy teljesen új, mondjuk kutyafaj jelenik meg, vagy fejlődik ki, tehát az eredeti farkasból kialakult ilyen kutya, olyan kutya, és ketté válik a csoportlélek ilyen kutyára, meg olyan kutyára, és egyre inkább a kettő két csoportléleknek különböző a viselkedése, tapasztalata, reakciója bizonyos dolgokra, és ez a folyamat zajlik tovább. Na most ez mindaddig zajlik, amíg végül kialakul egy olyan állapot, hogy már csak egyetlen egy állat tartozik a csoportlélekhez. Tehát ez az egyéniesülést, az emberré válást közvetlenül megelőző lépés, és sok jelenlegi házi állat érte el ezt a szintet. Na most a nagyon lényeges dolog, hogy ennek a szintnek az eléréséhez, vagyis az egyéniesülés előtti állapothoz mindenképpen szüksége van az emberre. Tehát az ember környezetében érik el az állatok azt a fejlettségi szintet, az ember az, amely inspirálja az állatok fejlődésének utolsó fázisát. Tehát annak idejében, egy másik világban ugyanúgy mi is, amikor még állatok voltunk valamelyik sugáron, az egyéni elsülésünkhöz, az annak a világnak az emberei, független attól, hogy milyen fizikai formájuk volt, az ő közreműködésükre volt szükség. Tehát például szintén ehhez a hét sugár előadáshoz tartozik, hogy jelen pillanatban a jelenlegi világkörülmények között alapvetően hét állat van, hét állatfaj van, amely az egyéni esüléshez közelít, az egyéni esüléshez felé halad, és ez a hét faj, ez az a közös jellemzője, hogy mindegyik az ember közvetlen környezetében van, és az ember nagyon erős behatása alatt. Ez a értelemszerűen kutya, macska, ló, tehén, teve, elefánt és a majom. Ne a gorillára meg a csimpánzra tessenek gondolni, hanem éppen azokra a kismajmokra, amelyek távol-keleten ugyanúgy az ember vállán üldögélve, tehát ugyanúgy házi állatként. Tehát ez a hét állat, nyilván az elefánt nem nálunk, hanem mondjuk Indiában, ahol ugyanúgy házi állatként, és a teve szintén nem nálunk, hanem mondjuk az arab világban, ahol ugyanúgy egészen közvetlen kapcsolatban van a gazdájával. A lényeg, hogy ezt a szintet, hogy egy állat tartozik az egy csoport lélekhez, ez hasonlatként azt mondják, hogy a méhen belüli magzat utolsó két hónapja. A hét hónapos magzat már életképes, ha megszületik. Koraszülött, de már életképes. Mégis sokkal jobb, hogyha 9 hónapig fejlődik az anya méhbe, tehát ebben a bizonyos csoportlélekbe vagy a burokba. Tehát elérte ezt a bizonyos szintet, akár egyéni esülhetne is, de sokkal jobb, hogyha ez még nem történik meg. Itt van ez a bizonyos okult figyelmeztetés, hogy ne túlozzuk el az állatoknak a szeretetét, mert az koraszülésükhöz vezet. Az állatoknak akkor kell, jelenlegi állatoknak akkorra kell elérni az egyéni esülést, amikor az embereknek a mester szintjét, hát most ettől még talán azt hiszem meglehetősen messze vagyunk, úgyhogy nyugodtan fejlődhetnek még az állatok kutyaként és macskaként, és nem kell erőltetni őket. Csak bizonyos fajok, visz vissza. És minden sugáron. Tehát beazonosítható igazából, hogy mondjuk az emlősöknél, mert láttuk az előbb az okkult törzsfejlődésnél, hogy igazából csak az emlősök azok, amelyek az emberi fejlődés felé haladnak. Ugye láttuk a madaraknál, azok a tündérek fejlődés irányába haladnak, a halak, azok a vízi tündérek, tehát szintén az angyali fejlődés rend mentén. Tehát viszont ha csak az emlősökről beszélünk, akkor látható, hogy mondjuk a macska, a házi macska, a kedvenc, tehát gyakorlatilag az összes macskafélének a fejlődése kezdve az oroszlántól, a tigristől, a hiúz, a puma, mit tudom én, tehát az irányba halad. Van egy nagyon érdekes dolog, bár az idő szorít, de akkor is ezt elmondom, hogy a méhek és hangyák világa, hogy az teljesen láthatóan, hogy méhek és hangyák nem így működnek. Tehát az olyan, mintha nem is az állatok, vagy a mi állataink közé tartozna, valóban nem így van, mert ezt a folytatjuk jövő alkalmi előadást. A Vénusz urai hozták magukkal a méheket és a hangyákat. A boly az olyan, minthogyha nekünk az összes sejtünk önállóan tudna mozogni, szétmászkálna, és ezért egy boly, egy lény. Nem annyi lény, ahány hangya van, legfeljebb olyan szinten, hogy mi is annyi lény vagyunk, ahány sejt vagyunk, de valójában mégis egy. Most tehát a méhek, ugye, amire borzasztóan szükség volt ahhoz, hogy a növényvilág, a virágos növények felé, tehát ne a spórás fejlődés haladjon tovább, hanem a virágos növények megjelenjenek, tehát az a bizonyos beporzás. Feltétlenül a hangyáknak is megvan a maguk szerepe. Valóban nem földi eredetű lények, és ott az egész boly egyetlen egy egyed és egyetlen egy csoport lélekhez tartozik. Tehát tulajdonképpen ez a helyzet, miközben esetleg sok millió hangyát vagy méhet tartalmaz. Na most maga ez az egyéniesülésnek a folyamata, ugye hát analógia, eljött a megszületésnek az ideje. Itt látható, nagyon gyorsan átfutok rajta, a 7 permanens atom, és itt ez a mentális egység, ugye az állatnál ez a csoportlélek, aminek már csak egyetlen egy burka van, és ez a bizonyos, lehet, hogy hallották már ezt a fogalmat, hogy ezüstfonál, vagy aranyfonál, amin keresztül a kommunikáció, vagy ha úgy tetszik, az isteni energiák áramlanak le egészen a fizikai testig. Tényleg egy ilyen a szanszkrit szutratmának nevezik, és igazából egy olyan folyamat alakul ki, hogy itt elkezd egy intenzívebb kiáradása elindulni a monádból, és ennek hatására a felső hármasság atomjai között egy szintén felizzanak, és egy erőteljes áramlás történik, és a kauzális, tehát a felső mentális atom, vagy tehát az a mentális permanens atom, és az alsó hármassághoz tartozó mentális atom elkezdenek forogni, és ilyen örvény jön közöttük, tehát elkezdenek örvényleni, és ezek az örvények elkezdenek összefutni egymással. Itt még csoportlélek, ez a legeslegutolsó pillanat, és amikor szétválnak, immár megjelent a kauzális test, és gyakorlatilag megszületett az új emberi lény. Na most itt a pirosra, ha vetünk egy pillantást, nagyon lényeges, hogy ha megtörtént az egyéniesülés, soha nincs többé visszaút az állatvilágba. És azt mondják, hogy az emberi létezésnek három fontos állomása van. Az első az egyéniesülés, mondjuk egy földi ember esetében ez mondjuk lehet a születés. Aztán az első beavatás, tehát ha még nem értük ezt el, akkor még igazából alig vagyunk túl a születésen, és az utolsó pedig az adeptusi szint elérése. Ez olyan, mint a halál, hogy abból a szempontból, hogy az emberi fejlődésből kilép és lép tovább. Na most gyakorlatilag a jelenlegi világban, de erről majd 3 hét múlva, hogy 16 millió évvel ezelőtt ez a bizonyos ajtó bezárult, azaz azt jelenti, hogy akkortól kezdve a földi állat már nem születik itt meg földi emberként. Egyéniesülhet, de akkor ez azt jelenti, hogy elment pihenni abba a bizonyos devacsámba, és majd évmilliárdok múlva egy másik világban fog immár emberként elindulni a fejlődés útján. Tehát ez a bizonyos harmadik kiáradás, ez mindenkihez egyénileg érkezik meg, és hát az ősi mitológiákban ez a bizonyos kauzális test egy tölcsér vagy serleg alakú, és többek között a Szent Grál ennek a jelképe, amiben fentről az isteni életnek az energiája, a bora ömlik meg. És hát innentől kezdve az emberi fejlődésnek az útja az, hogy immár megvan annak a monádnak a teljes kapcsolata lefelé, a felső hármasság megkapta az eszközt, a kauzális testet, és hát innentől kezdve elindulhat az emberi fejlődés. Nincs már sok hárta, talán 2 dián van. Na most az egyéniesülésnek a módjai, vannak törvényes egyéniesülések, és vannak törvénytelen egyéniesülések. Ez azt jelenti, hogy ugye az alsó hármasság és a felső hármasság között 3 féle első kapcsolat lehetséges, az alsó és a felső elme közötti, ugye tehát gondolkodás, tehát konkrét gondolkodás, elvont gondolkodás, aztán az asztrális test és a buddhi, tehát a földi érzelmek és az úgy tiszta érzelmek, vagy isteni érzelmek, illetve a fizikai test és az atma közötti, tehát a fizikai tevékenység, illetve az isteni akarat szerinti. Na most ennek következtében az állatok 3 módon egyéniesülhetnek, és ez igazánk is, hogy mi is ezen valamelyike mentén egyesültünk, vagy egyéniesültünk. Az egyik az értelmen keresztül, tehát amikor a gazda értelmi természetű tevékenységet folytat, akkor az állatnak a mentális testét serkenti, és az állat megpróbálja megérteni a gazdáját. Én tényleg csak a nem túl régen, pár éve eltávozott a szotyi kutyánkra gondolok, hogy annyira érdekes volt, hogy amikor leültem fordítani teozófiát, és az mondjuk egy értelmi tevékenység, akkor szinte azonnal odakoszogott és odafeküdt mellém. És amikor befejeztem, vagy ráhagytam, és mit tudom én, valami kis könnyed, valami szörfölgetés, vagy tehát úgymond az értelmi természetű tevékenységnek vége volt, általában akkor felállt, és akkor ment tovább, hogy a szabadon mozgott a lakásba. Ezt csak én megfigyeltem, mint érdekességet, hogy mindig akkor feküdt oda, amikor dolgoztam és fordítottam. A másik az érzelmen keresztül történik, és az elszakadás a csoportlélektől és szeretet kitöréskor. Szoktunk hallani ugye ilyen példát, hogy meghalt a gazda, és a kutyája ott pusztul el a sírján, és nem mozdul el. Tehát egy ilyen érzelem kitöréskor. Egyéniesülés az akaraton keresztül. Hát ez pedig egy tipikusan egy ilyen mondjuk egy szolgáló kutya esete egy, mondjuk egy vakvezető kutya, aki egész életében egyszer se kergetett meg egy macskát, mert ugye annál fegyelmezettebbnek kell lenni, tehát hogy az akaraton keresztül. Úgyhogy tehát ezek a törvényes módok, ami még ennél is érdekesebb, hogy vannak viszont törvénytelen módok is, és ez az előző rendszerben, az úgynevezett holdláncba, erről 3 hét múlva szó lesz, holdláncba történtek, hogy amikor az állatoknál a büszkeség, vagy a hiúság, vagy a gőg mentén egyéniesülnek, és ez esetben ugye ezt fitoktatják azt a fölényt, hogy ők már intelligensebbek az állattársaiaknál, és igazából, amikor kialakultak, ebből lett a narancsszínű kauzális testű csoport, ami utána az egész jelenleg ismert történelmet nagyon kellemetlen események sorozatává tette, ugyanis ez a narancsszínű csoport a mai napig létezik, és ők azok a leginkább a zsarnok uralkodók, akik hatalmas háborúkba kezdenek, csak hogy a másik mondjuk népet vagy nemzetet legyűrjék, hogy én vagyok a legnagyobb, a világura, aki császárra koronáztatja magát. A pénzügyi világban ezek a bizonyos oligarcha milliárdosok, akik törnek keresztül mindenen, nem számítva senkit, hogy hány ember megy tönkre az ő gazdagságába. Napóleont említik tipikus példaként, hogy nem számít, hogy hány ember pusztul el, vagy Hitler, de hosszú sort lehetne mondani. Ugye ez a narancsszínű csoport ennyire befolyásolja a későbbiekben az emberi történelmet. A félelem mentén egyéniesültek, akik kegyetlenül bántak az akkori emberek, és egyfajta ravasságot fejlesztettek ki, hogy bujkáljanak el, kerüljék a kegyetlenséget, és ennek az egyik változata a gyűlölet mentén egyéniesülők, mint az a sarokba szorított állatnak az esete, hogy fél is, de közben gyűlöl, és hát ez a bizonyos kegyetlenség közöttük kegyetlenséget szül, és tehát például ugye hál' Istennek ismerni már nem ismerjük, vagy talán el is tűntek ezek a bizonyos pokolian kegyetlenben szülött törzsek, vagy kannibálok, de mondjuk az európai történelemben is időnként a kéjjel ölők, tehát az inkvizítorok, a kégyilkosok kifejezetten ilyen ehhez a csoporthoz tartoznak, illetve a másokon való uralkodás vágya mentén egyesülők, tehát szintén kegyetlen és mások kínzása a fölöttük levő hatalmat jelenti számára. Hatalom rettegés csoport. Tényleg, ha végignézzük az ismert történelmünket, minden csoportra találunk jellemzőket. És nagyon lényeges itt ez az utolsó mondat, hogy ez a csoport, tehát valamennyi csoport az ember helytelen viselkedésének eredménye, és ennek bizony-bizony karmikus következménye van, de olyan szinten, hogy utána egy-egy ilyen despota megszületésétől embermilliók szenvednek. Most el lehet képzelni, hogy milyen karma csapódik vissza arra, aki úgy viselkedett az állatával, aminek egy ilyen egyéni esülés lett a következménye. Igen, és ez az utolsó diám. Gyakorlatilag ez annyira most talán már nem is fontos az egyéni esülés fokozatai. Attól függ, hogy az állat milyen fejlettségi szinten egyéniesül. Vannak ilyen esetek, amikor, ugye azt mondtam, hogy 16 millió évvel ezelőtt az úgynevezett kapu bezárult, ez azt jelentette, hogy valami globális esemény történik már, mint az emberi fejlődés céljából, és ebben a pillanatban akit lehet még egyéniesült, az az állat, és aki nem, az pedig marad állat, és a fejlődési etap végéig az marad. És hát különböző fejlettség, mondjuk, tehát akkor mondjuk a kóborkutya is egyéniesülhetett, de igazából az a annak akkor hosszú-hosszú ideig kell hát emberként fejlődnie, de hát ez mégis nagyon messze van még a ma ismert emberi szintől. Tehát ez a három fajta fejlődés van, és ezért lehet az, hogy majd fogjuk látni 3 hét múlva, hogy hosszú-hosszú idők, milliárd évnyi idő telik el, úgy mondjuk a Földön is, hogy már állítólag van emberi fejlődés, mégis az emberi értelem csak 16 milliárd évvel ezelőtt jelenik meg, mert még mindig azoknak a háttértáraknak, azoknak a permanens atomoknak kellett fejlődni még nagyobbá, hogy be tudják fogadni immár a teljes értelmét. Tehát ezek az első két eset, amiben a Kauzális test című könyvben részletesebb leírást találnak, azok még nem voltak, azok még a régi asztali számítógépnek a kicsi kapacitású háttértáraival rendelkeztek, és sok-sok 100 millió évnek kellett eltelnie, hogy valamennyi embernél kialakuljon ez a bizonyos teljes kauzális test. Tehát sokkal jobb ebből a szempontból, hogyha a jelenlegi állatok addig, amíg állatként fejlődhetnek, és az ember pozitív hatását és környezetét élvezhetik, hogy majd a maguk idejében a teljes kauzális testtel rendelkezve egyből beléphessenek a teljes emberi fejlődésbe. Na hát, én ennyi voltam. Megköszönöm a figyelmüket, javaslok egy 10 perces szünetet, hogy aztán majd becsukjuk az ajtót, nehogy megszökjenek. Köszönöm. Nyílt.